Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk szeptemberi kiadás. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Végső István történésszel. Szervusz István.
Köszöntök én is mindenkit.
No, hát a mostani témánk, ugye régebben már mondtam, hogy jó lenne, hogyha nem mindig ilyen szomorú témákat hoznál, mert azért volt egy időszak, amikor minden hónapban egy-egy ilyen szomorú évforduló volt. Hát ez nem egy évforduló, viszont egy szomorú téma, sajnos, amiről ma fogsz nekünk mesélni. Ez nem más, mint a Bukovinaiak Kiskunhalason címet kapta. No, hát akkor miről lesz szó?
Igen, itt két sikertelen székelycsángó telepítés kutatását folytattam le. Hát igazából már nagyon régóta készültem erre, hogy ezt meg fogom írni, és most az újkor.hu-n meg is jelent ez az írás, és majd a Forrás folyóiratban ősszel megjelenik egy bővítettebb írás erről. Nagyon régen, szerintem amikor sajtótörténetet kutattam, akkor találtam ezt az egész témakört, hogy ide érkeztek Bukovinából. Ezt ugye lehetett tudni a dualizmus korában, hát gyakorlatilag felfedezik a magyarországi politikusok, magyarországi egyházak azt, hogy Bukovinában, ami hát nem egy olyan fejlett térség, sőt, vannak még olyan magyar települések, ahol iszonyatosan nagy a szegénység, mély szegénység van. És ezeket a magyarokat egyébként jó lenne visszatelepíteni, mert hogy ugye vannak olyan területei még mindig Magyarországnak, ahol egyrészt a magyarság létszáma viszonylag alacsony, illetve szükség lenne munkaerőre. És ezért hát főleg az Alduna felé akarták ezeket, ugye ez a délvidéki részek, oda akarták, mert akkor ott voltak komolyabb munkálatok, oda akartak behozni embereket. Így egy nagy kampánya volt ennek az egész dolognak egyébként. Már az 1880 körül folyamatosan cikkeztek erről, nagyon sok író, akár még Jókai Mór is fölkarolta ezt az egész ötletet, hogy igen, akinek van kedve ezeket a családokat a mély szegénységből, emeljük ki, hozzuk ide, telepedjenek le itt, mert úgyis ugye lehetett tudni, hogy a mádéfalvi veszedelem kapcsán ők magyar területről menekülnek, tehát nem úgy, mint mondjuk a csángóknál, akiknél pontosan nem lehet behatárolni, hogy mikor kerülne Csángóföldre, ez most menekülés, vagy letelepítés volt-e, ezen ugye zajlanak még mindig a kutatás. A Bukovinaiaknál lehetett tudni, hogy ők tényleg menekülnek arra a területre, elűzik őket gyakorlatilag. Mária Terézia korában van egy székely lázadás, és ennek kapcsán nagyon komoly retorziók vannak, és ezért elmenekülnek a 18. század második felébe, de hát borzasztó körülmények között élnek. De mivel magyarok, elsősorban ugye azért katolikusok, hát ez szimpatikus volt a Habsburg birodalomnak is, jöjjenek ide. És mondom, elsősorban az Alduna volt, tehát nem Kiskunhalas környéke volt a célpont, de máshova is kerülnek egyébként ezekből a családokból, és hát elég sokan el lehet mondani, hát 3500 fő az, akit első körben, tehát több mint 125 magyar családról beszélünk, akik ide érkeznek, aztán később ennek mindig van egy folyamata, de most az első körről beszélnék, így ez a 1883-as év, amikor ide érkeznek, nem messze tőlünk, tehát a délvidékre. Ezek a bukovinai székelyek, vagy csángók, hát ezen is van egy kis vita, hogy ezek többségében székelyek voltak-e csak, de más kutatások szerint voltak köztük csángók is, tehát hogy ilyen vegyes volt gyakorlatilag ez a fajta magyarság ott Bukovinába, és hát erről fogunk majd bővebben beszélni.
Hát akkor innen fogunk indulni. Tehát akkor csángók, illetve hát ugye bukovinaiak betelepítése, vagyis hát ugye kísérlet tulajdonképpen. Maradjanak velünk, jövünk vissza mindjárt.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk, szeptemberi kiadása Végső István történésszel, és egy újabb olyan témáról beszélgetünk, mesélünk, ami neked hamaros meg fog jelenni, ugye ezt mondtad?
Már megjelent. Megjelent, de meg fog majd még jelenni nyomtatott formában is.
Na igen, egy érdekesség, egy hát szomorú téma, ez nem más, mint a bukovinai a Kiskunhalason, vagyis hát csángó betelepítés, de ugye mondtad az előző blogban, hogy hát ez még egy kicsit vitatárgya még mindig, hogy kikről is volt szó.
Ugye? Hát az, hogy igazából most csángok, székek, én azt mondom, hogy majdnem mindegy, ilyen szempontból a magyarok voltak, ez volt a legfontosabb, és hát már 1882 telén egyébként a halasiak elkezdik, hát egymást, hogy is mondjam így, felpiszkálni ebbe az ügybe, hogy jaj, de jó, érkeznek majd nem olyan messze innen majd bukovinai magyarok, hát milyen jó lenne, hogy halasra is érkeznének. Ez nem volt egy országos cél, tehát ezt gyakorlatilag a halasiak határozzák el, és valóban egy nagyon érdekes személyiség, Fúró Lajos, az, aki ilyen Kötöny, meg Harkapusztán voltak neki birtokai, egy egész tehetős ember volt. Végül ő az, aki rászánja magát erre, hogy fölveszi az illetékes kormányhivatallal a kapcsolatot, és ő hívja be gyakorlatilag 22 családot 70 fővel. Tehát, hogy nem is olyan kevés embert, Harkapusztára hívja őket, és országszerte ennek egyébként nagyon nagy híre van. Tehát a budapesti hírlapban, a fővárosi lapokban, a Nemzetben, a politikai újdonságok, és hát sorolhatnánk még más újságokat, ahol ez megjelenik, ez a hír, és nyilván a helyi lapok is egyébként cikkeznek erről folyamatosan, tehát egy ilyen nagyon érdekes dologról beszélünk. És hát nagy a felbozdultság, hogy haj, de jó, hát milyen hát egy kicsit olyan, hogy is mondjam, egzotikus magyar emberek fognak ide érkezni, és hát itt a hazafias buzgalom az tényleg hatalmas ezzel az üggyel kapcsolatban, és olyannyira, hogy a helyi lap, a halasi újság, az folyamatosan közvetít egyébként erről, és hát örülnek neki nagyon. Na most ez nagyon sokáig nem megy, júniusban érkeznek, de már júliusban sajnos a halasi újság hát panaszról, meg problémáról, bajokról tudósít ezzel kapcsolatban, Harkapusztáról, mégpedig arról, hogy hát problémák vannak a bukovinaiakkal, illetve a bukovinaiaknak is problémájuk van a nagybirtokossal. Felmerül az, hogy esetleg járvány van köztük, tehát először ekkor kezdnek el velük foglalkozni, ez kiderül, a tiszti orvos kimegy és hát megállapítja, hogy hát olyan nagy baj nincsen, itt egy-két haláleset valóban történt, sajnos gyerekek voltak az áldozatok, de nincsen járvány. Viszont a bukovinaiaknak nagyobb a problémájuk a munka kapcsán, hogy ezzel el lehessen terelni róluk a figyelmet, ugyanis ők más munkabérbe egyeztek meg, mint amit kaptak. Úgyhogy hát elindul egy ilyen, hát azt gondolom, hogy nagyon kellemetlen veszekedés. Azt gondolom, hogy ki kellett volna egyezni, a polgármesteri hivatal is ebbe kénytelen beszállni, maga a kormánybiztosság is ugye nyilvánvaló módon, a vármegyei alispán is kénytelen ebbe az egész ügybe beleavatkozni, úgyhogy itt nagyon komoly problémák adódnak azzal kapcsolatban, hogy most ki hogy szerződött, hogy értelmezte a szerződést, mennyi jus járt volna nekik, hány ice, főzelék, só, krumpli, mennyi font szalonna, ki fizeti az utazást, költségeiket, hogy ide érkeztek, és hogyha elmennek, és a munkabér, az hogy fog realizálódni. Tehát, hogy ilyen nagyon komoly problémák vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy, hát fogják is magukat ezek a bukovinaiak. Hát természetesen a nagybirtokos, tehát Fúró Lajos szerint nem is végzik el rendesen a munkájukat, és végül távoznak Harkapusztáról. Ez azért nyilván nem egy olyan nagyon jó dolog a halas történetében. Hát egy ilyen nagy sértődöttség van gyakorlatilag. A polgármester még évekkel, évtizedekkel később is többször felszólítja egyébként a nagybirtokost, hogy rendezze ezt az ügyet, mert hogy szerintük ez nem lett rendezve. Ő egy tényleg egy nagyon komoly ember, valószínűleg nem halasi születésű, ide házasodik a zseni családba, tehát egy zseni lányt vesz el. Egyébként a Halasi Takarékpénztár igazgatósági tagja volt, ő építi a városban a második gőzmalmot, hatalmas cséplőgép parkja van, és hát nem csak itt Halason és környéken, hanem Felsőbáskában, Baján, Zomborban, Borotán, még a Szerémségben is van egyébként neki birtoka, tehát hogy egy nagyon tehetős emberről van szó. Szóval ennek ellenére nem akarja ezt kifizetni, ezt az összeget a bukovinaiaknak.
Hát innen folytatjuk, hiszen ugye, ahogyan mondtad, kétszer próbálkoztak ezzel a betelepítéssel. Igen,
ez volt az első 1883-ból.
És majd innen folytatjuk a zenék után.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk szeptemberi adása, ez nem más, mint egy szomorú esemény, nem évforduló, viszont egy különleges kezdeményezés volt 1883-ban
először.
Igen, akkor volt először bukoviniaiak betelepítése Halasra, illetve ide ugye a Kiskunságban.
Igen, hát a harkapusztai részen Fúró Lajosnak a birtokára igyekeztünk betelepíteni székelyeket, csángókat, magyarokat, és hát ez elég sikertelen volt, és ennek hatalmas, nem csak helyi lapokban, hanem országszerte nagy híre volt, tehát, hogy bekerül országos lapokba, és ez a cívódás a munkabér kifizetése kapcsán. De nem adják fel a halasiak, és újra próbálkoznak, ugye, ahogy mondtam, ez nem csak 1883-ban, akkor kezdődik el a letelepítése, illetve ide telepítése több szakaszban ezeknek a magyar embereknek onnan a keleti végekről, hanem a későbbiek folyamán is érkeznek emberek arról a területről. Ugye talán nem mondtam, de akkor 1883-ban elsősorban Andrásfalva környékéről jönnek ezek a bukovinaiak. 1903-ban ismét egyébként egy nagyon tehetős család, sőt mondhatom, hogy a legtehetősebbnek mondható család, a kolozsvári kis családról beszélünk, ők próbálkoznak Pirtó pusztán. Pirtón van többek között birtoka ennek a családnak, és próbálkoznak. Az azért, hogy mondjuk el, hogy nyilván az is nagy probléma volt valószínűleg, hogy a bukovinák nem biztos, hogy így képzelték el az Alföldön való gazdálkodást. Tehát nem tudták ők, hogy mi az, hogy futóhomok. Tehát, hogy ez mennyire kemény dolog itt élni, és ilyenkor becsülhetjük igazán a Kiskun elődeinket, akik itt megszelidítették a homokot, hogy ez mekkora nagy munka volt. Tehát onnan a mély szegénységből egyébként nem egyszerű természeti viszonyok közül érkező bukovinákat, ez valószínűleg nagyon meglepi, hogy itt milyen körülmények vannak, és milyen körülmények között kell élni. Nem erre számítanak, én azt gondolom. Úgyhogy Pirtó pusztára Hadikfalváról, illetve Józseffalváról érkeznek. Hát körülbelül 40 családra becsülik azt, hogy ennyien érkezhettek ide. Ismét valószínűleg főként katolikusokról beszélünk. Szerintem ez azért lehetett probléma. Őszintén szólva, ezt nem tudjuk pontosan, csak én egy ilyen hipotézist azért felállítok ezzel kapcsolatban, hogy ez azért lehetett probléma ezen a kifejezetten református vidéken, bár már ugye a katolikus többség van, de mégis elsősorban azért azok, akikkel tárgyalni kell, azok, akik a birtokosok, na most ők viszont biztosan reformátusok. Tehát, hogy ez szerintem lehetett azért probléma köztük, hogyha vallásosak voltak, a vallásokat meg akarták élni, templomba el akartak jutni. Tehát ez szerintem biztosan lehetett egy nagyon komoly probléma. De nagyon örvendeznek, tehát el is felejtették félig meddig ezt a 20 évvel ezelőtti sikertelenséget, örvendeznek Halason, és újra ilyen buzgósággal, lelkesedéssel fogadják őket, hogy új csángó telep fog létesülni, és hát nem is igazán emlékeznek erre, hogy milyen sikertelen volt. Aztán később megjelennek ezek a cikkek természetesen, hogy hát igen, ez már egyszer nem sikerült. De hát ez most se fog sikerülni. Sokkal kevesebb az információnk egyébként, mint a 83-as eseményről így 1903-ban, de valószínűleg nem is mennek el ilyen gyorsan. Nyáron érkeznek, és már hát ilyen ősszel még itt vannak valószínűleg, és valószínűleg majd télen fognak eltávozni. Tehát, hogy egy kicsit azért mégiscsak tovább maradnak. Amit leír így például a helyi lap ezzel kapcsolatban, a növényzet vegetál, nem él meg rajta, csak a kutyatej, ilyen hely a halasi illancs, innen mindenki elillan, mert a szél mindent elhord, a kanadai nyárfa nem tud a magasba szökkenni, csak a bokor marad. Tehát, hogy egy ilyen borzalmasan rossz gazdálkodás szempontjából borzalmasan rossz területnek írják le, és hát van itt egy újabb tévedés, egy újabb éves elnevezés, ugye Illancsnak kezdik el nevezni, illetve hát csak elsősorban Nagy Czirok László, és illetve egy-két helyi lap elkezdi elnevezni ezt a területet Pirtón. Én azért beszéltem pirtói helytörténésszel, illetve hát átforgattam a pirtói helytörténeti szakirodalmat, hát ez meg sincs említve, tehát nincs ilyen helynév valójában, hogy Illancs Pirtón. Illancs azt tudjuk, hogy a Felsőbácskában van, tehát azt ugye sokkal jobban ismerik, ez nem összetévesztendő, és Pirtón valamiatt elkezdik ezt így nevezni a néprajzkutatók, vagy helytörténészek, hogy Illancs, mert hogy elillantak onnan a bukovinaiak, de ez gyakorlatilag ez ott a köznyelvbe nem marad meg természetesen, tehát hogy ezt ne is nagyon jegyezzük meg, de tudjunk róla, hogy volt egy ilyen elnevezése is ennek a területnek. Úgyhogy hát róluk azért tényleg azt kell mondanom, hogy viszonylag kevesebbet tudunk. Az sejthető, hogy 1904 teléig azért ők maradnak, tehát hogy egy kicsit hosszabb ideig, de valószínűleg nem sokáig. És hát ahogy így ezt úgy próbálták erőltetni, hogy elillannak, Illancsi csángóknak is hívják őket, tehát hogy ők sem maradnak nagyon sokáig, és hát valószínűleg ott is lehetett valamiféle probléma azzal, hogy ők csak így eltűnnek és felszállnak. Hát nekik azért nekik is könnyű volt, ugye, a harkaiaknak is nagyjából könnyű volt vonatra szállni, de a pirtóiaknak is nyilván könnyű volt és elillanni innen erről a területről. Úgyhogy hát emlékezzünk erre, emlékezzünk arra, hogy itt voltak ilyen próbálkozások. Nyilván azért jobb lett volna ők az ideérkezőket egy kicsit jobban fölkészíteni arra, hogy mi várja őket. Illetve talán itt a halasiaknak is föl kellett volna arra készülni, hogy egy teljesen más szokásvilág, egy teljesen más életmód, teljesen más gondolkozású emberek fognak ide érkezni, nem egy szimpla alföldi paraszt család fog megérkezni, akár Harkára, akár Pirtóra, hanem ezek az emberek teljesen más életmódot éltek meg, és hát maga a vallási szakralitás is teljesen másképp volt náluk, tehát ők sokkal inkább voltak vallásosak, még az itteni katolikusokhoz képest is.
És akkor több ilyen terv nem is volt utána, tehát akkor ez így itt lezárult, aztán utána már nem volt.
Igen, néhányszor még rácsodálkozik a helyi lap, akik közül biztos voltak ilyen oknyomozó újságírók, akik régi lapokat felütöttek, és a két világháború között is megjelenik egy-két ilyen cikk egyébként, hogy voltak ilyen kísérletek, de kár, hogy nem sikerült. Tehát, hogy ez így gyorsan feledésben merül egyébként, és azt gondolom, hogy talán így a helytörténeti szakirodalomban se találjuk meg mondjuk így a nyomtatott kiadványok között ennek a történetét, úgyhogy ezért is foglalkoztam ezzel, és ezért is igyekeztem feldolgozni ezt a történetet.
Köszönjük szépen, és hogy igazából hoztál még egy új témát, ez is szomorú volt, de azért valamilyen szinten tanulságos, mert ha ugye belegondolunk, alapvetően ez még mindig a mostani világban is azért, ha valahonnan jönnek, akkor azért nekik is fel kellene készülni, meg nekünk is. Most nem az, hogy hány hónapra, vagy mennyi időre jönnek, de hát, hogyha egy vendéget várunk külföldre, akkor alapvetően ők is, ha itt szembesülnek azzal, hogy milyen körülmények vannak, meg mi se adunk meg semmit, akkor alapvetően ugye az lesz, mint az Illancsoknál. Köszönöm, hogy itt voltál, jövő hónapban találkozunk.
Köszönöm én is a lehetőséget.